Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk ez alkalommal, mai ószövetségi igeszakaszunkból, Ézsaiás próféta könyve 50. fejezetének 4-től a 11. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk meg, illetve keressük ki a Bibliánkból és olvassuk együtt Ézsaiás könyve 50. részének 4. versétől a 11. versig. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a moly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ti azonban mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtó nyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk föl, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei Atyánk, Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket ide erre a helyre, ezen a mai napon. Téged áldunk, téged dicsérünk az Isten tisztelet ajándékáért, a közösségért, a csendért, és legfőképpen a te megszólaló ígédért, a lelki kenyérért, azért a táplálékért, amelyet nem helyettesít semmi, semmilyen élmény, olvasmány, tanítás, bölcsesség, mert a te ígéd igazság. Mert amikor te megszólalsz, akkor leleplezed a valóságot. Akkor felragyogtatod, hogy ki vagy te, megmutatod, hogy milyenek vagyunk mi. És beszélsz arról, hogy bár hihetetlen a különbség és áthidalhatatlan a szakadék, a te szentséged és a mi bűnös voltunk között, mégis áthidaltad, az Úr Jézus Krisztus által összekötötted a mennyet a földdel, a te szentséges valóságodat, ami szentségtelen életünkkel, hívsz, hogy bátran forduljunk hozzád, hogy valljuk meg bűneinket, hogy tegyük le terheinket, hogy egészen őszintén álljunk meg előtted és kérjük, áldj meg, Urunk, újíts meg, eleveníts, adj új utat a lábunk elé, adj lelki látásokat nekünk, adj felülről való bölcsességet a döntéseinkhez, és adj nekünk engedelmes szívet, az engedelmes lélekkel támogass minket, hogy cselekedjük, amit olvasunk, amit hallunk, hogy ne üres beszédként fogadjuk a te szavaidat, hogy tudjunk téged látni Jézus Krisztuson át, mint élőt, mint szentet, mint igazat. Így köszönjük az elmúlt hetet, a mögöttünk levő napokat, ajándékaidat, köszönjük a próbatételeket is, köszönjük a betegséget, a vesztességet, a szégyent, a fájdalmat, és köszönjük az örömöt, az örömöket, köszönjük, amikor megbékélhettünk, amikor bocsánatot kérhettünk, és bocsánatot kaphattunk, és köszönjük, amikor bocsánatot adhattunk. Így kérünk, mennyei atyánk, munkálkodj most is bennünk a te élő igéddel, áldott lelkeddel, végezd el mindazt, amit te most akarsz elvégezni. Az Úr Jézus nevében kérünk, légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított engem is személyesen, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Írva található az olvasott szakaszban Ézsaiás próféta könyve 50. fejezetének 10. és 11. versében a következőképpen. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson, szolgálja szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ti azonban mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Egy titokzatos szolga kerül egyre jobban reflektorfénybe Ézsaiás könyvében, testvéreim. Remélem, olvassátok velünk együtt, velem együtt, és egyre jobban kibontakozik, hogy a proféta, a profécia visszatér egy bizonyos szolga említésére, akiről szép lassan-lassan tudunk meg egyre többet. Hogy aztán az 53. fejezetben csodálatos erővel egyértelműen kibontakozzék előttünk a messiás képe, Jézus Krisztus személye. Az izraeli hitoktatásban úgy tudjuk egyébként, hogy az 53. fejezet tiltott fejezet, nem tanítják a gyerekeiknek, annyira egyértelműen Jézus Krisztusra mutat ez a profécia. Nem szeretnék, ha rájönnének a gyerekek, hogy igen, az a názáreti Jézus, aki Betlehemben született és a Golgotán meghalt, majd húsvétkor feltámadott, ő a messiás. De mi tudhatjuk, testvérek, és valljuk is, és örömmel fedezzük fel, ahogy egyre jobban és jobban elénk tárul az ő alakja, egyre világosabbá válik, hogy ez a szolga az Úr szolgája, ő a mi Urunk, az élő Istennek áldott fia, a világ megmentője, a messiás. Most tehát ebben a szakaszban, testvérek, ebben a proféciában az Úr, az élő Isten, a szolga, aki majd itt a földön jár, ugye Ézsaiáshoz képest későbben, és a nép áll előttünk. A rostára a nép kerül. Nem a világról beszél ez a szakasz, nem távol élőkről, hanem az Isten megszólított és elhívott népéről. Az egyik bibliafordítás így adja vissza a 10. verset, figyeljétek csak. Ki az közületek, aki féli és tiszteli az örökkévalót? Hallgasson hát az ő szolgájának szavára, és engedelmeskedjen neki. Vagyis röviden, aki az Istené, az abból látszik, és abból válik egyértelművé, hogy enged az Úr szolgájának. Enged annak, akit ő elküldött erre a világra, akit felhatalmazott, és akiről mi már tudhatjuk, hogy az ő fia, az Úr Jézus Krisztus személye. Azt mondja ezzel ez az ige és ez a profécia, arra hív fel, hogy elég volt a szép szavakból, az Úr iránti nagy vallomásokból, mondhatnánk egyszerűen, hogy tele van a padlás velük, engedni kell. Engedni kellene a szolgának, követni kellene őt. Jézus sokszor kesereg, amikor látja a népet, és mondja, hogy ez a nép bizony csak szájával közelít hozzám, de a szíve távol van tőlem. Itt is arról beszél ez az ige, hogy a szolgát azért küldte Isten, hogy közöttünk vezető legyen. És figyeljétek meg, hogy egyértelműen látszik, ez a bizonyos szolga, az Úr szolgája határozottan kiáll az Úr üzenete mellett. Bátor és éles ige hirdetéssel szólítja meg a népet. Csak hogy ez az ige hirdetés, ez a megszólaló üzenet szétválasztja az Isten népét. Lesznek engedők, és lesznek tüzet szítók. Ezt a képet tárja elénk ez a mai ige. Vannak, akik engednek az Úr szolgájának, és vannak, akik tüzet szítanak. De csak az egyik bizonyul majd az Úr népének, testvérek. Csak az egyik. Mindkettő nem lehet egyszerre. Az engedők az Úr népe, a tüzet szítókról kiderül, amit végül is így olvastunk, idézem újra a egyik úgynevezett egyszerű bibliafordításból a 11. verset. De ti, akik tüzet szítotok, és tüzes nyilakkal fegyverkeztek föl, hogy másokat megroncsatok, magatok kerültök a lángok közé, megégett benneteket a tűz, amelyet gyújtottatok. Kezemből érez utol titeket, s kínok között kell hevernetek. Maga az Úr engedi meg, most egy közmondást hadd idézzek, hogy aki másnak vermetás, maga essék bele. Aki tüzet szít, maga égeti meg magát. És egyértelmű, hogy Isten akaratából történik ez, nem véletlen balszerencse, nem éppen így alakult, vagy így hozta a sors, hanem Isten tervében szerepel mindez így. Tudjátok, testvérek, mi volt itt a baj? Hogy a babiloni fogság sötétségében nem az Úrban bíztak, és nem az ő szolgáját követték. Ez a szolga lehetne egy próféta is. Ez a szolga elvileg lehetne egy ember is, mondjuk Ézsaiás akár, de nem ő róla szól. Önmagán túlmutat ez a prófétai beszéd. Eszünkbe juthat a etióp kincstárnok, a komornyik, aki ugye később az újszövetségi korban megy hazafelé Jeruzsálemből Etiópiába, és útközben oda vezeti hozzá Isten lelke Fülöpöt, és éppen ez a komornyik Ézsaiás könyvét olvassa, és amikor Fülöp rákérdez, érted is, amit olvasol? Akkor mondja a komornyik, a pénzügyminiszter, hogy hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázná. És akkor fölteszi a nagyon lényeges kérdést. És ez az igazi kérdés most is, hogy vajon önmagáról mondja ezt a próféta, vagy valaki másról? És akkor Fülöp, elindulva ebből az ézsaiási mondatból, amit ott éppen olvasnak, elkezdi hirdetni neki Jézust. És megtér ez az ember. Élő hitre jut. Enged. Enged a szónak. Enged a Jézushoz vezető igének. Az a baj, hogy a nép viszont itt babiloni fogság előtt, illetve a fogságban, ahogy a próféta már látja, nem a szolgát követi, nem az Úr szolgájára figyel a sötétben, hanem maga gyújt tüzet, és tüzes nyilakkal fegyverkezik. Nyilván a sötét rossz, félelmetes és ellenséges dolog, és valóban maga a fogság is egyfajta sötétség, és mi is sokszor úgy érezzük, hogy körülmények, események, emberek, gazdaság, politika, bármi, mint egy sötétségbe kényszerít, tapogatózunk, nem látjuk a jövőt, tele vagyunk bizonytalansággal. De az a kérdés, hogy akár a világban, akár netán a gyülekezetben, az egyházban érezzük, hogy nem látunk, hogy sötét van. Hogy nem tudjuk, hogyan kéne kibontakozni, előbbre lépni. Ez a kérdés, testvérek, hogy egy ilyen helyzetben a szolgát, az Úr szolgáját követjük, vagy magunk kezdünk el fegyverkezni, vagy magunk gyújtunk tüzet. Mert ez a fajta tűzgyújtás szakadáshoz vezet. Akik tüzet szítanak, elszakadnak, illetve akik tüzet szítanak, magukat is megégetik. Ezt olvastuk itt a 11. versben. Pedig testvérek, úgy végig gondoltam, hogy ezek az emberek alapvetően jót akarnak. Jót akarnak, hát szeretnének látni, szeretnének valami megoldást találni. Szeretnének valahogy a babiloni fogságból is kiszabadulni. Vagy ha még előtte vannak, akkor nyilván elkerülni azt. Jót akarnak, fényt a sötétségben. Hát ki ne akarná? Ki ne keresne megoldást? Kibontakozást, reménységet? A nép szabadulását és felépülését ki ne óhajtaná? És hogy egy kicsit mára alkalmazzuk, ki ne szeretne ébredést, megújulást, megelevenedést, úgy a gyülekezetben, mint az életünkben, a városban, a nemzetben, a hazában, az anyaszentegyházban. Ki ne szeretne megújulást? De aki az Úr szolgája helyett a saját tüzére támaszkodik, megégeti magát és a környezetét is. Ezért úgy megkérdez ez az ige bennünket, engedsz, vagy tüzet szítasz? Jakab apostolnál olvassuk az első részében a levelének, hogy ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Emberi indulatok nem munkálják Isten országának az épülését. Ki tud engedni? Azt tud engedni, testvérek, aki figyel a szolgára. Követni csak azt lehet, akire figyelek. Ez nagyon egyszerű, tudjátok, a hétköznapi életben is így van. Akár egy nagy városban a családtagok, ha nem fogják egymást kezét, és hatalmas tömegben kell haladni előre, nagyon könnyen elveszíthetjük egymást, kivéve, ha figyelünk. Követni csak úgy lehet valakit, hogy folyamatosan figyelek rá. De akár ha autóval, több autóval utazunk, szintén egy nagy városban, vagy egy autópályán, nagyon fontos, hogy figyeljünk arra a másikra különben. Könnyen szem elől tévesztjük, és elszakadunk. Követni azt lehet, akire figyelek. Mit jelent figyelni? Vegyük most itt végig, testvérek, néhány versben, hiszen megtanít erre az ige. Bemutatja, kire figyelünk, és ő hogy cselekszik. Ő hogyan jár, s merre jár, mint az Úr szolgája. A negyedik versben azt olvasjuk, testvérek, hogy az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Először tehát azt látjuk itt, hogy tanít, hogy tanítsak. Jézus Krisztus is tanult, hát még nekünk mennyire szükségünk van rá. De nem öncélúan tanult, és nem öncélúan tanította az övéit. Tanít, hogy tanítsanak. Ami azt jelenti, hogy elfogadom mesteremnek, akire hallgatok, akinek a szava perdöntő, akinek a szavát lesem, ahogy egy szép énekbe szoktuk énekelni, kinek szavát lesem. Mesterem egyetlen és legfőbb tekintélyem az ő szava. Ezt nem múlja felül semmi. Tanít, hogy tanítsak, hogy tovább adjam, amit rám bízott. Aztán azt is látjuk ebben a mondatban, hogy az elfáradtakhoz küldi az Úr is az ő szolgáját, és a szolga a maga szolgáit, vagyis minket. Az elfáradtakhoz küldi, akiket felkarolni kell, és nem tüzes nyilakkal keresztül szúrni. Olvassuk szintén korábban Ézsaiás könyvében a proféciát arról a titokzatos szolgáról, a megrepett nádat nem töri el. Mi sokszor nem keressük meg az elfáradtat, mi nem vesszük észre, vagy csak egyiket, másikat, a harmadik már nem számít. Kiválasztunk legfeljebb egyet, kettőt, és nem vesszük észre, hogy még hányan vannak, amikor itt többes számban beszél az ige, hogy az elfáradtakhoz küldelek benneteket. Valamennyihez, aki csak a környezetetekben van, akit meg tudtok szólítani. Nyilván nem a világ összes gondját, baját kell nekünk fölvállalni. Még az egész gyülekezetet sem tudjuk egyen-egyenként. De megvannak azok a köreink, akiket ismerünk, akikért felelősek vagyunk, vagy akik éppen megosztották a maguk terheit velünk. Az elfáradtakhoz küld, akiket felkarolni kell, és nem tüzes nyilakkal keresztül szúrni. Azt mondja tovább itt az ige, hogy minden reggel fölébreszt. Fölébreszt, hogy az Isten igéjét adhassam tovább. Ne a sajátomat. Isten betölt. Olyan csodálatos lenne, és olyan csodálatos, amikor megtesszük, hogy tényleg betöltekezünk az igével, és az jön belőlünk, az árad, amikor megyünk a hétköznapokba. És nem a sajátunkat szóljuk, hanem mint aranyalmát ezüstányéról úgy adjuk tovább a helyén mondott igét. De az az kell, hogy engedjen, minden reggel fölébreszt az Úr, és az ő igéjét adja a számba. Nem szép, kegyes szokás ez, testvérek. Nem azért, mert így csinálták a reformátorok, vagy a pietisták, vagy bármelyik ősünk, a puritánok, vagy éppen még szüleink és nagyszüleink. A mi legalapvetőbb érdekünk, hogy engedjen fölébreszt, és az ő igéjét adja a számba. Hogy az jöjjön majd elő belőlem az adott pillanatban, az adott helyzetben. Ezt is mondja itt az igaz a szolgáról, hogy hozzányúlt a fülemhez, mondja a szolga. Hozzányúlt az Úr, hogy azt halljam meg, amit ő mond. Ez egy nagyon érdekes, valaki viccesen így mondta, a saját gyerekeiről beszélgettünk, és mondta egy viccesen, hogy hát bizony a kamasz gyerekemnek szelektív fülbaja van. Aztán néztünk egy pillanatra rá, hogy mit akar ezzel mondani. Hát semmi más, csak azt, hogy amit akar, meghal, amit nem akar, nem hal. Hát ezt ismerjük mindnyájunk, saját életünkből is, meg a gyerekeink életéből is. Csak az a baj, amikor Istennel is így vagyunk. Az Úr szolgája olyan ember, akinek Isten a fülét megnyithatta. Hogy azt hallja meg, amit ő mond, és nem amit a világ. Azt hallja meg, amit ő helyez a szívünkre, és sokszor a szolgának meg kell hallani azt is, ami egyáltalán nem kényelmes, ami nem biztonságos, vagy veszélytelen. Olyat is meg kell hallani, amikor a hívőt ítéli, a hívő embert megítéli. A világban mi a jellemző? Mindig a másikat ítélik, nem? A másik az mindig rossz. A hívő emberek pedig arról ismerszenek meg, akiknek a fülét Isten meggyógyíthatta, hogy meghallják a róluk, a rólunk szóló kritikát. Hát talán ez nem jó szó itt. A rólunk szóló intést. Azt mondja, hogy hozzányúlt a fülemhez, hogy halljam, amit ő mond, és ne azt halljam, amit a világ. Halljam a vigasztalását is, halljam a bátorítását is, de halljam az ítéletét is, intését is. Azt is, ami számomra nem olyan biztonságos, vagy veszélytelen, vagy nem valamiféle kényelmes utat ígérő szó. Halljam meg azt, amit ő helyez a szívemre. És így érünk el, testvérek, a 6. vershez, ami a legmegrázóbb és ugyanakkor a legmélyebb üzenetet hordozza. Hiszen így olvastuk itt, hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. Nem nehéz érteni a sorok között, a sorok mögött az Úr Jézus szenvedését ott a Golgotai kereszten. De tudjátok, újra hadd mondjam, mi a szolga szolgái vagyunk. És a szolga arra hív, hogy kövess engem. És ő, mint az Úr szolgája, csupa nagybetűvel, ő, aki Isten maga, aki egyenlő az Atyával, hagyta, hogy megalázzák. Tűrte, hogy verjék, hogy tépjék, hogy az arcába vessenek, megköbdössék, hogy megkorbácsolják, hogy gyalázzák. Hagyta, testvérek. Valahol igazán itt kezdődik a hívő élet, az engedelmesség, amikor ez kimunkálódik a szívemben, és kimondom, hagyom, Uram. Hagyom, hogy Te éretted páncsanak. Ugye nem keveritek össze, itt nem arról van szó, amikor a saját butaságaink miatt szidnak, a saját mulasztásaink miatt megvetnek, lenéznek, vagy hátratételben részesülök. Nem erről szól ez a történet. Ez arról szól, amikor az Úrért, az Úrhoz tartozásomért, az engedelmességemért, az alázatomért, a szent életért, amit Istentől ajándékba kapok, ezért gyaláznak, ezért nevetnek ki, ezért támadnak, ezért gúnyolnak. Az Úr szolgája hagyta, tűrte a megaláztatást. Kevés van ilyen közöttünk, legyünk őszinték, nem? Kevés mai keresztény van, legalábbis itt Európában, kis hazánkban. Nem akarok elkalandozni, de a híreket gondolom ti is azért hallgatjátok. Vannak a világnak pontjai, ahol fizikailag, szó szerint élik ezt meg az Úr gyermekei, és hagyják, és nem lázonganak, és nem háborút szítanak, nem tüzet szítanak, és tüzes nyílakat készítenek, hanem eltűrik azt is, ha megfogják, összefogdossák, megalázzák őket, sőt, egyre többet meg is ölnek. Egy közíró így fogalmazott, elég megdöbbentő, de talán igaza van, hogy ma a világ méretekben, tudjátok, hogy melyik népcsoport a legveszélyeztetettebb? Az összes nép és népcsoport közül a fehér és keresztjén. Ma legtöbb üldözést a fehérbőrű keresztjének szenvedik el a világban. És ez statisztikailag szomorú tény. Mi itt nagyon jól élünk, mi itt nagyon kényelmesen élünk, mi itt nagyon biztonságban élünk, hála Istennek. De hát ki tudja, meddig lesz ez így? Ki tudja? Mi, meg én biztosan nem. De testvérek, nézzünk tovább, mert itt jön a megoldás, a csodálatos ígéret a 7. versben. Miért hagyta, miért tudta hagyni az Úr szolgája, hogy mindez megtörténjen vele? Miért nem szállt le a keresztről? Miért nem vágott vissza? Miért nem üldözte el Pilátust, Heródest, az összes katonát, a légiót? Ráadásul ő megtehette volna. Azért volt képes erre, mert mellé állt az örökkévaló. Mert mellette tudta az örökkévaló Istent, az atyát, aki testvér, a te atyád is, meg az én atyám. Maga mellett tudta. Bocsánat, hogy így mondom, Jézus nem volt mazohista, önkínzó. Nem volt pipogya, erőtlen, akit egyszerűen sodor a sors, hanem hagyta, és nem vágott vissza. Miért? Mert mellette állt. Mert így olvassuk a 7. versben, így olvastuk, de az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van az, aki igazságot szolgáltat nekem. Az Úr mellém állt. Ezért rezzenéstelen arccal némán tűrte, mint a bárány a nyírást. Úgy tűrte Jézus végig a szenvedést, és nincs más út, testvérek, ez a mi útunk is. Nincs más út, mint a rezzenéstelen arc. De sok hívő vagy megsértődik, vagy kesereg, vagy lázad. Majd tudom, e három jellemző ránk, valamelyik. Vagy a sértődöttség, vagy a kesergés, vagy a lázadás. Kinek milyen a habitusa. De egyik sem az Úr szolgája szerint való. Egyik sem a keskeny út. A keskeny út, a kovakő arc, a rezzenéstelen arc. De nem egyedül csinálod. Nem te vagy hős, és nem én. Nem benned van az erő, és nem bennem. Nem mi vagyunk olyan különlegesek, hogy ezt meg tudnánk csinálni. Nem tudjuk megtenni, de képes vagy rá. Mert az Úr melléd állt, és melléd áll, testvér. Bármit hoz a történelem, és bármit hoz személyes életed, az Úr melléd állt. Ebből következik, amit a 8. versben olvasunk, hogy aki neki enged, Aki az Úrnak enged, az nem vár igazságszolgáltatást önmagának. Nem vár igazságszolgáltatást. Ezt úgy mondom, mint aki tudom, minket is családilag is, és bármikor előfordulhat, hogy olyan szituáció keletkezik, el kell dönteni, perre vigyem vagy ne. De kicsiben is ugyanígy kérdés, egyáltalán most minden bíróságtól függetlenül, visszavágjak vagy ne, számon kérjek vagy ne, bosszút álljak vagy ne, tanító, pedagógiai módszer, okból, neki menjek annak a másiknak, vagy ne? És mind meg tudjuk magyarázni, ha megtesszük, meg tudjuk magyarázni, hogy azért tettem, mert így ezzel nevelni akartam a másikat. Közben csak magamat féltem, közben csak a magam egóját hizlalom, közben csak a saját igazság érzetem tombol. Ehelyett az Úr szolgájáról mit olvasunk? Így szól. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Nem én, nem is egy bíróság, hanem az örökkévaló. Az örökkévaló Isten, testvérek. Aki tehát neki enged, az nem vár igazságszolgáltatást önmagának. Az nem is fél, nem is hadakozik, mert tudja, itt az Úr, aki az én igazságomat majd leperli és világossá teszi. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Hát ha alaptalan vádakkal vádolnak, kell vele foglalkozni. Hát az Úr tudja, hogy alaptalanok a vádak. Ki mer bűnösnek mondani? Íme az Úr az én Uram megsegít engem. Ezért, aki az Úr szolgáját követi, és aki az örökkévaló Isten gyermekének vallja magát, az nem emlegeti se finoman, se máshogy, nem emlegeti a saját igazságát, hanem az Úrra bízza. Úgy, ahogy Jézusról olvassuk a Izsajás 42-ben, nem lármáz és nem kiált, és nem hallatja szavát az utcán. Hiszed-e, testvér, hogy az örökkévaló kiált melletted, és kiáll melletted? Kiált melletted, mindeneket felülmúló módon a kereszten, kiált melletted, hogy megmentsen téged bűneid átkától, az igazságszolgáltatástól, amely lecsap mindenkire majd az utolsó ítélet napján, kivéve azokra, akik a Krisztuséi, akik az Úr szolgájának szolgái, akik a Mester előtt meghódoltak, akik alázattal kimondták, az én igazságom te vagy, igazságszolgáltatóm te vagy, köszönöm, hogy kiálltál értem a kereszten, köszönöm, hogy meghaltál helyettem, köszönöm, hogy elhordoztad bűneim büntetését. Ugye hiszed, testvér, hogy az örökkévaló kiállt melletted, ezért halt meg az Úr Jézus ott a kereszten. És hidd azt is, hogy ki áll melletted, most is, mert aki a tulajdonfiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ki áll melletted? Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezért kérdezd meg magadtól, és kérdezzük meg magunktól, engedsz neki, vagy tüzet szítasz? Engedd, hogy ő érvényesüljön, és ne a magad intézkedésében bízzál. És így hadd idézzem még egyszer a 9. verset, szintén az egyszerű fordítás szerint. Nézzétek, az örökkévaló Isten maga áll mellettem. Kicsoda ítélhet el engem? Mint mojrákta ócska ruha, úgy jár ellenfelem. Szétmállik és megsemmisül. Sötét van bárhol az életedben, testvér, vagy a környezetedben. Az Úr tudja ezt. Ne szíts tüzet semmilyen értelemben, hanem kövesd. Kövesd Jézust. Ha valóban hívő vagy, ha valóban az Úr szolgájának szolgája vagy, akkor bizonyítsd, akkor bizonyítsam. Ahogy ő viszonyult az ellenségeihez, az a te utad is, az a mi utunk is. Nincs más út. Halld meg még egyszer, mert bátorít. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Énekeljünk most testvérek, és így feleljünk először az igére. A 299. dicséret 5. versével: Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tieddé szívemet. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó látni téged, mint az Úr szolgáját, aki valóban élted, megvalósítottad Isten csodálatos tervét, akaratát. Jó látni téged, akkor is, amikor engedtél, bár félelmetes és szörnyű a kép, hiszen amit te szenvedtél, mi okoztuk, fejedre hoztuk. De köszönjük, Úr Jézus, hogy nem maradtál a kereszten, hanem győzelmesen feltámadtál, és ma is közben jársz értünk az Atya jobbján. Köszönjük, hogy kiárasztottad szent lelkedet, hogy a lélek által tapasztaljuk és tudjuk, velünk vagy, a mi igazságunk tőled függ, és a mi igazságszolgáltatásunk a te kezedben van. Köszönjük, Urunk, hogy engedhetünk neked, és nem kell tüzet szítanunk. Köszönjük, hogy letehetünk, eldobhatunk minden tüzes nyílat, amit kovácsoltunk, szerkesztettünk, hogy átadjuk a vezetést neked, a bíráskodást, az igazságszolgáltatást, hogy megbékéljünk veled, Urunk, hiszen ez a legfőbb, hogy veled békességben éljünk, és így tölts el a te békéddel minket mások felé is. Bocsásd meg, hogy annyit intézkedtünk már, bocsásd meg, hogy annyit okoskodtunk, bocsásd meg, hogy annyi tüzet szítottunk, annyi fegyvert kovácsoltunk. Kérünk, fogadd el, amikor ezeket letesszük, és téged várunk, és semmi másban nem bízunk, és senki másban nem reménykedünk, csak benned, és nem harcolunk és hadakozunk a magunk igazáért, hanem hisszük, hogy mindörökre mellénk álltál, és mellénk állsz nap mint nap gondviselő szeretetedből, ahogy kijelentetted, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a szolga és az Úr egy személyben, az örökkévaló szolgája, nekünk pedig mindenható Úrunk, téged dicsérünk, téged magasztalunk. És kérünk, napi dolgainkban mutasd meg a te hűségedet. Úrunk, nap mint nap szükségünk van rád, vezetésedre, bölcsességedre. Ébresz föl minket, Úrunk, nap mint nap a te igéddel, tölts el minket, és könyörülj a fülünkön, a szívünkön, hogy mindent meghalljunk. Ne csak a szépet és a jót, ne csak a minket dicsérőt és igazolót, hanem halljuk meg azt is, ami másokat igazol, és nem minket, ami téged igazol. Így kérünk, Urunk, beszélj velünk, eleven igével ajándékozz meg nap mint nap, áldásoddal kísérd életünket, gyógyítsd betegségeinket, vigasztald gyászunkat, erősíts megfáradtságunk idején, bátoríts és add, hogy örömmel élhessünk veled, mint akik mindig tudják, velem van az Úr, nem félek, ember, mit árthat nekem. Így köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, óvodánkat, iskolánkat, egyházunkat, hazánkat és nemzetünket, határon túlélő testvéreinket, és ezt a békétlen, forrongó világot. Úr Jézus Krisztus, te teremts békét, kérünk, és jöjj el, amikor eljön az ideje, mutasd meg a te győzelmedet, és gyűjts össze minket a te seregedbe, hogy együtt áldjunk, magasztaljunk és dicsérjünk téged. Így kérünk, hallgass meg, és ígéretedhez híven maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.